Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, köszönjük elfoglalni, és úgy, ahogyan azt szoktuk is minden reformációi ünnepen, hogy a vendéglátó gyülekezet adja az előadást, tehát nekem lesz majd néhány gondolatom, meg kell megjegyni, három oldal, úgyhogy az estét szeretteink körében fogjuk eltölteni majd, nem lesz olyan hosszú, és viszont a vendég gyülekezet adja az igehirdetőt, ezért szeretettel köszöntöm Petőnek Üstihan a testvéremet az Úrban, és a református testvéreket itt az evangélikus templomban. Tehát így lesz, hogy kezdünk egy reformációi istentisztelettel, áhítattal, és utána az erős áram Istenünknek a dalomával átmegyünk majd, és előadásével átmegyünk majd az előadásban. Már most szeretném mondani, hogy ugye a 254-es számú énekünk az erős áram Istenünk, az evangélikus énekeskönyv szerint, és ennek az első két verszakát felállva énekeljük el. Téves az, amikor az első verszakát énekeljük csak felállva, mert hogy az első verszak úgy fejeződik be, hogy nagy a serege, családság fegyvere, és hát a sátánról van szó, ugye? Nincs ilyen több a Földön. Ugye? És hát nem, hanem folytatjuk a fennállást az Úr Jézus Krisztussal, és a második verszak után ülünk le, ez így szabályos. Úgyhogy kezdjük is a mai esti reformáció ünnepi istentiszteletünket az első ítőzött életünk elénekésével.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket reformáció ünnepi istentiszteletünkön. Mielőtt Isten igéjét, megújító szavát meghallgatnánk, azelőtt hajtsuk meg a fejünket, és imádságban csendesedjünk el. Áldott és magasztalom tudunk Istenünk azért, hogy számunkra ez a hétköznap ünnepé válhatott. Áldunk és magasztalunk azért, hogy e napnak a végén, itt a templomban Te vártál bennünket. Köszönjük azt is, Urunk, hogy a nap minden óráját és percét is veled tölthettük. Áldunk és magasztalunk ígéretedért, hogy Te minden napon a tiéddel vagy. És köszönjük, hogyha ezt munkavégzésünk közben a családunkkal együtt eltöltött időben is megtapasztalhattuk. De most különösképpen is áldunk azért, hogy a gyülekezet közösségében is odaborulhatunk lélekben el. Köszönjük neked, Urunk, hogy van még most is szabad hozzánk. Köszönjük neked a Szentírást, hogy kezünkbe vehetjük, hogy olvashatjuk, hogy hallgathatjuk. Köszönjük, hogy rávilágít a Te kijelentésed a mi utunkra, hogy megvilágosítja a mi utunkat a lépéseink előtti szakaszt. Köszönjük ezt neked, és most különösképpen is imádkozunk azért, hogy ragyogtasd föl igédet hatalmasan számunkra. Hadd láthassuk meg azt is, hogyha eltértünk a Te akaratodtól, a Te szavadtól, hogy hadd derülhessen ki, hogy miben tértünk el, hogy mi nem történik már az életünkben, a családunkban, a közösségeinkben, a Te akaratod szerint. És köszönjük neked, Urunk, a lehetőséget, hogy még odafordulhatunk bűnbánattal hozzád. Köszönjük, hogy még lehet változtatni helyzeteken, dolgokon, és lehet változni. Így kiáltunk most hozzád szent lelkedért, áraszt ki közénk, és áld meg az ige hallgatását, hogy a szívünkig juthasson az. Áld meg egész ünneplésünket, szent lelked által, a Te egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Nyíljon meg a szívünk, a mi Urunk Istenünk igéje előtt, hallgassuk ezt most figyelemmel. Az ő szava Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott második levele, 12. fejezetéből, az első 10 verszakból hangzik hozzánk a következőképpen. Hallgassuk tehát, fennállva és figyelemmel Isten igéjét. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testene vagy testen kívüle, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testbene vagy testen kívüle, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadott a paradicsomban, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondani. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, míg a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzékoz el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A 9. verszakot hadd olvassam még egyszer, de ő, mármint az Úr, ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Kályos János ifjúsági institúcióját minden bölcsességnek, már amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhető, két összetevője van, Isten és önmagunk ismerete. A nagy reformátor nem teszi ugyanitt hozzá, de mi már tudjuk azt, hogy mindkettőnek ugyanaz a forrása, Isten igéje. Pál apostolnak az előbb hallott önvallomása arról tanúskodik, hogy ő jól ismerte magát. Elkerülte ugyanis azt a két kísértést, amelyik jelen van a mi életünkben. Az egyik az, amikor túlértékeljük magunkat, amikor elveszítjük az arányérzékünket, amikor mindig nekünk van igazunk, és a miénk kell, hogy legyen az utolsó szó. Ezzel kapcsolatban írta az apostol azt, amit a 6. versből hallottunk, pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot nem lennék, de mérséklem magamat. És olvashatnánk tovább, és az előbb hallottuk is ezt. A másik csapda pedig az, amikor alábecsüljük magunkat. Amikor a kicsinségünk tudata nyomoz bennünket. Amikor pornak meg hamunak érezzük magunkat csupán. És ez az állapot, ez lebénít bennünket, meg lehet tapasztalni. Tehetetlenné teszi az embert. Pál apostol ezt a végletet is elkerüli, hiszen dicsekszik, még ha nem is önmagával, hanem csupán az erőtlenségével és egy 14 évvel korábbi lelki élményével. Mert a két szélsőséges felfogás és állapot között van egy keskeny út, és ez a helyes istenismeret és a helyes önismeret útja. Amit az igénk így fogalmazott meg, és ezért is emeltem ki a 9. verset, hogy az Úr ezt mondta az apostolnak, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ennek a mondatnak minden egyes szavánál érdemes lenne megállni. De most ezen a mai reformáció ünnepi istentiszteleten egy rövid kis szava hadd ragyogjon föl, ragyoghasson föl számukra, és ez a rövid kis szó pedig ennyi, hogy elég. Mert ebből a rövid kis szóból is hallatlan gazdagság tárul elénk. Egyrészt, és ez a kevésbé jó része, vagy a nem jó része, hogy az emberi szív, a mi szívünk szüntelen változása és megbízhatatlansága. De másrészt ott van benne az Isten szívének örök szeretete és rendíthetetlensége. Nézzük meg most ezt a kettőt. Ha emberi megközelítésben beszélünk erről a szóról, akkor rögtön eszünkbe juthat az, hogy ennek a pozitív vagy negatív tartalma attól függ, hogy mire is mondjuk elég. Biztos, hogy sokszor kimondtuk már életünkben ezt a szót. És valószínűleg nagyon eltérő élet- és szövegkörnyezetben. Hányszor előfordul például, amikor férj-feleség között már kezd megromlani a kapcsolat, vagy talán eljutnak odáig, hogy a házasság már romokban hever, hogy a férj és a feleség kimondja, ebből elég, az együttes életből elég volt. Elég volt a vasalatlan ingekből, az elsózott levesekből, a mosatlan edényekből, a porosz szőnyegekből. Így a férj. Elég volt a csöpögő csapokból, a nyikorgó ajtókból, a szerkesztét hagyott holmikból, a foci meccsek bámulásából, vagy a másnők utáni forgolódásból. Így a feleség. Elég volt abból, hogy nem tudjuk megérteni igazán egymást. Aztán egészen más élethelyzet. De hányszor megtörténik ez is? Hogy kimondjuk, elég volt a betegségből. Kórházban fekve, műtétre várva, talán görcsökkel kínlódva, kimondjuk azt, hogy elég volt ebből a szenvedésből, csináljanak már végre valamit, már az is mindegy, hogy meghalok, vagy életben maradok, de ebből elég. Ezt már mindig tovább. A rosszra, a próbatételekre, a szenvedésre, ugyanis gyakran szoktuk ezt mondani, hogy elég. Vagy valami olyasmit, mint amit Illés próféta mondott az Ószövetségből, hogy elég most már, Uram, vedd el életem. Aztán vannak olyanok, akik a nélkülözésre, a szegénységre, a nyomorra mondják ki egy idő után, hogy ebből most már elég volt. Mindegy, milyen áron. De én kitörök ebből az életből. Nekem elég volt az albéletből, a kölcsönökből, a tömegközlekedésből, a hóvégi kuporgatásokból. Én bizony gazdag leszek. Ha kell, akkor adót csalok, felrúgok minden játékszabát, de nekem ebből elég. Sokkal ritkább. De azért előfordul az is, hogy az ember talán akkor, amikor már minden egyéb reménye elszállt, azt mondja, semmivel nem vagyok elégedetlen, csak magammal. Olykor már gyermekként is elégedetlen az ember önmagával, azzal, hogy hogy néz ki. Talán már túl alacsony, vagy éppen túl magasnak érzi magát, vagy nem elég szépnek, nem elég okosnak. És hogyha összehasonlítja magát a környezetében lévőkkel, akkor csak felelősség az az érzés benne. Milyen jó volna másmilyennek lenni. Én nem tudom, hogy volt-e már ilyen az életünkben. Amikor olyan nagyon élesen és nagyon elkeseredetten mondtuk ki azt, hogy elég volt. Talán éppen a páromból, a szomszédból, a főnökből, a munkatársból, a nyomorúságokból, önmagamból elég volt. Ha igen, akkor nem kell meggyőzni senkit a példabeszédek könyvének igazságáról, hogy bizony családok a szív mindennél. Létezik persze, jó értelemben elégedetlenség is. Amikor valaki éhezik, szomjazik az igazságra, a jóra, a szépre, amikor rádöbben, ha nincs elég türelme, nincs elég szeretet benne, s vágyik többre. Aztán vannak persze olyan dolgok is, amelyekre nem mondjuk ki azt, hogy ebből elég volt. Nem tudom, hogy azok közül, akiknek például fizetés emelést ajánlom föl, hányan vannak, akik azt mondják, hogy köszönöm szépen, én nem kérem. Nekem elég az a fizetés is, ami eddig volt. Az anyagi jó, a pénz és mindaz, amit azon meg lehet venni, az soha nem elég. Lehet, hogy a lakás nem elég jó. Van, aki folyton cseréli. Aztán az is kiderül, hogy hiába cseréli, nagyobbra, szebbre, mégis valahol marad az, hogy egyikben sem érzi magát igazán boldognak. Nem csoda tulajdonképpen, hogy manapság nem nagyon szeretjük ezt a szót, hogy elég. És különösen nem szeretjük a fogyasztói társadalom által felkínált javakat illetően. Hiszen abban élünk benne, hogy sokan ezeket gyűjtik, akarják szinte kapzsolni, felhalmozni. Mondani mindig a legújabb készüléket, a legmodernebb berendezést. Öltözködni is a legújabb divat szerint lehetőleg. Aztán arra is láthatunk példákat, hogy képesek a szükségesnél kétszer vagy háromszor nagyobb mennyiséget is megvenni, csak azért, mert egy soha vissza nem térő ajánlatról van szó, vagy egy rendkívüli akcióról. Persze, akik tehetik, azok csinálják ezt. Mások meg csak vágyakoznak rá. Aztán valahogy így vagyunk mi, a szeretettel, a figyelemmel, a törődéssel is. Ezek is olyasmik, amikből soha nincs elég, mindig többre várnánk. Ott van bennünk talán az, hogy mert nem becsülnek meg igazán, mert nem veszik észre a családom tagjai, hogy épp a munkahelyen, hogy mennyit fáradtam, hogy milyen sokat dolgozom, hogy mi mindent megteszek. Mennyire ott van ebben a kicsi szóban, hogy elég az emberi szívnek a megbízhatatlansága, álhatatlansága. Legyen az testi vagy lelki dolog, a rosszból a kevés is sok, nem hogy elég. A jóból pedig a sok is kevés, nem hogy elég. Isteni megközelítésben azonban minden teljesen másképp van. Hiszen eddig az emberi megközelítésből szemléltük és gondoltuk végig a dolgokat. Hallottuk az igéből, hogy elég. És ahogyan itt elmondjuk, ebből azt sem jön ki, hogy az örökké kielégíthetetlen, elégedetlen ember, akinek mindig van kívánsága, igénye és panasza, most egyszerre el kell, hogy némuljon. Hiszen itt a mindenható Isten mondja azt, hogy elég. Ne síránkozz, ne követelőzz, ne folytasd, mert elég neked az én kegyelmem. Ha én vagyok a te Istened, akkor elégnek fog bizonyulni mindaz, amit tőlem kapsz. Kegyelemről kapsz elég észt a tanuláshoz, elég türelmet a gyermeked neveléséhez, elég erőt a munkád végzéséhez, elég áldást az élethez. Mert, mondja az Úr, velem a kevés is elég lesz. Nélkülem viszont a sok is mindig kevésnek fog tűnni. Isten kegyelme pedig elégnek tűnhet a materiális, az evilági értékeket illetően is, de ugyanakkor a lelkünk és a szellemi kincsekkel kapcsolatban is igaz ez. Gondolhatunk itt ilyenekre, hogy bűnbocsánat, hit, üdvösség. Hiszen ezekre vonatkozóan épp a reformáció ismerte fel az evangéliumot ebben a rövid szóban, hogy elég. Hiszen tudjuk jól, hogy a középkori embert az foglalkoztatta, hogy hogyan is lehetne a bűn miatt haragvó Isten kiengesztelni, a kiengesztelődését valahogy kiérdemelni. És tudjuk azt, hogy a szerzetesek naphosszat böjtöltek és imádkoztak a celláikban. És valahogy mégsem találtak békességet a lelküknek. És az egyszerű emberek is igyekeztek mindent megtenni, amit az egyház előírt. Mentek a templomba, rendszeresen gyóntak, áldoztak, tisztelték az ereklyéket, szorgalmasan vásárolták a bűnbocsátó cédulákat, és mégsem érezhették magukat lelkileg biztonságban. Mert egyfolytában azt kérdezték maguktól, mit kell tennem még, hogy üdvözüljek. Tudjuk jól, hogy Luther Máton is ez a kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan találhat ő egy kegyelmes Istenre, egészen addig, amíg az erfurti kolostor könyvtárában, ott az egyetlen leláncolt Bibliában rá nem bukkant arra az ígére a római levélből, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Elég ez. Hitből fog élni. Ennyi eljön az üdvösséghez. Hiszen Márk evangéliumában maga az Úr Jézus is azt ígéri, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hát ebből az elégből született a mi hitvallásunk, már szilárd alapja is, vagy lehetne úgy is kifejezni, hogy születtek a szilárd tartó oszlopai, amikor azt valljuk, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül az írás, a szentírás, és egyedül Krisztus. Ennyi, elég az üdvösségre. Vajon el tudjuk ezt fogadni? Mindenféle okoskodás nélkül. Elég-e nekünk Isten kegyelme a világi és az örök értékeinkkel kapcsolatosan is. Hallottuk, hogy Pál apostol húzgó könyörgésére kapta válaszként ezt a szót, hogy elég. Szabadulni szeretett volna valamitől, ami gyötörte és kínoszta. Nem a terhes és sok test és lelki küszködéssel is együtt járó szolgálattól, hogy valahova elvonuljon egy csendes szobába, és ott szép keresztény könyveket írhasson, hanem szabadulni vágyott valószínűleg egy testi, fizikai nyomorúságból, testi betegségből, ami azonban lelki megpróbáltatásokkal is járt. A szolgálat érdekében akar szabadulni, hogy egészségesebben, jobban, eredményesebben tudja hirdetni az evangéliumot az emberek között. És hallottuk azt is, hogy tövisnek nevezi ezt a nyomorúságot. Sőt, azt is mondja róla, hogy a sátán angyala vagyis követe, amit azért adok neki az Úr, hogy el ne bízza magát. És ő, aki a harmadik évig elragadtatott, Most háromszor is. Azért, hogy vegye el tőle ezt a betegséget az Úr, mert akadályozva a szolgálatban. De Istennek más volt a terve vele. Nem vette el a turista testéből, hanem ezt mondta neki, elég néked az én kegyelmem. Azaz, maradj csak a kísértések között. Mert éppen így lesz az én erőm hathatós benned, Pál. Azért kellett tovább hordozni ezt a tövist a testében, hogy soha el ne felejtse, csak és egyedül a kegyelem elégségességéből éljen, ahol a kegyelemből, amelyel az Isten hozzá is fordult. Ez a tövis, az az ellensúly, amely megóvja őt az önterzséktől, a kegyes önigazultságtól, a farizeusi felsőbbrendűségtől. Mi nem részesülünk olyan rendkívüli lelki élményekben talán, mint amilyenekben Pál apostol részesül. Igaz? A töviseim sem olyanok, nem lehet összehasonlítani az ő töviseivel. Nekünk nem adatik meg, hogy elragadtassunk a harmadik égig. De az igen, hogy a mérlegünk másik serpenőjében a töviseket kiegyensúlyozó ott legyen, és ott lehessen ugyanaz az igen, hogy elég néked az én kegyelmem. Vajon kell-e ennél több? Mert a töviseinket azt gondolom mindnyájan hosszan tudnánk sorolni. Talán olyan töviseink is vannak, amelyeket évek, évtizedek óta voltunk. Talán Pálhoz hasonlóan ismerjük a búskomorságot, az álmatlan éjszakákat, a mázsás lelki terheket, vagy az öregedés és a halál félelmét is már. És sokszor talán mi is már így kiáltanánk, hogy elég, Uram, vedd el. De az Úr azt mondja, azt feleli rá, a kegyelem az elég. Az elég lesz arra, hogy erőt kapjál a munkádhoz, erőt kapjál a szolgálatra, az evangélium hirdetésére, ha nem is innen a szószékről, de kint az életben, és hogy egyáltalán az egész életünk Isten tiszteletté válhasson. Elég lesz ahhoz, hogy egy diák igazán oda számassa magát a feladatára, a tanulásra, még akkor is, hogyha nagy erőfeszítésébe kerül. Elég lesz ahhoz, hogy az édesanyja, miután végig dolgozott egy egész napot, és este lefektette a gyermekeit, még utána előkészítse mindazt, ami a következő napra kell, pedig talán már minden tagja sajog a fáradtság. Elég lesz ahhoz, hogy a család fenntartó férfi hajnali ébredés és késő esti lefekvés ellenére is oda tudjon figyelni a munkahelyen, a munkatársakra, főnökként talán a beosztottakra, és ember számba vegye őket. És lehetne tovább sorolni a példákat. De talán ennyiből is értjük azt, hogy nem biztos, hogy a körülmények megváltoznak. Nem biztos, hogy a feltételek egyszerűsödnek. Nem biztos, hogy a tövisektől megszabadulhatunk. De egy biztos, hogy a kegyelemben bízottnak lehet erejét, mint olyan, amit az Isten reális bíz. Ahogyan Pál apostol is megtapasztalt és vallott, és hogy mindenre van erő Krisztusban, aki engem megerősít. olyan csodálatos, hogy mi oda léphetünk lelki értelemben a kegyelem király székéhez. Hogy mindenki, aki elbizonytalanodott talán önmaga értékelésében, mindenki, aki tövist hordoz, aki nagyon gyengének érzi már magát a mindennapok harcaiban, az meríthessen onnan a kegyelem, a szabadítás forrásába is megtapasztalhassa, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mert nekem is elég a kegyelem. Ez a kegyelem szabálya, és erre az ember önmagától nem jöhet rá. Csak az Úr Jézus közvetlen közelében létezik az az erőtér, amiben el tudjuk fogadni a saját erőtlenségünket úgy, hogy még örömünket is lejjük benne. Krisztusért, gondoljon csak vissza az apostol vallomására. Hiszen ha saját gyengeségünk a Krisztusra való hagyatkozást segít elő bennünk, akkor boldogok lehetünk. Isten arra szeretne tanítani bennünket most, hogy ne a saját erőnkben hiszünk, de ugyanakkor ne is tűnjünk el az erőtlenségünk miatt. Minél inkább belátjuk a saját kicsinségünket, annál inkább meg tud tölteni Isten bennünket az ő hatalmas erejével. Isten minket is elhív munkatársul. Másképp ugyan, mint ahogyan az apostolt hívta. És függetlenül attól, hogy bölcsek, hatalmasak vagy előkerülők vagyunk. Tehát akik a világ szemében erőtlenek, azok túl tudnak mutatni önmagukon Isten erejére. Az erő pedig a kegyelemben rejlik. Olyan nagy, olyan végtelen az Isten kegyelme, hogy elég erőforrás mindenkinek, aki szeretne Istennek tetsző életet élni, aki szeretne szolgálni. És így kerülhetjük el az önértékelés csapdáit. Így láthatjuk egyszerre Istent a király a királyának, és ugyanakkor a mi szerető mennyei édesatyának is. És így tölthetjük be igazán a rendeltetésünket itt a Földön. Így legyen. Amen. Áldjuk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy most nekünk is ezt mondod, elég neked az én kegyelmem. Hadd halljuk meg neked, Urunk Istenünk, hogy bizony ez a lecke, amelyet mosottál elég, elég nehéznek bizonyos számunkra. Talán mi a megértése is, de az elfogadása az még inkább. Köszönjük neked, hogy szent lelkedet kérhetjük, és lelked világosságát kaphatjuk ehhez is, hogy teljes mértékben világossá válhasson számunkra, hogy miről is van szó itt ebben az igében, hogy hogyan is akarsz és tudsz-e munkálkodni az életünkben, a szívünkben, hogy valóban eljuthassunk a helyes Istenismeretre és önismeretre. Urunk, arra kérünk téged, hogy most mindegyikünkben ennek megfelelően cselekedj és munkálkodj tovább. Szeretnénk magunkat most, a szívünket úgy egészen odatárni eléd. Kiszolgáltatni magunkat szent lelkednek, szent lelked világosságának és erejének. Szeretnénk mi közelebb kerülni hozzád, és meglátni még inkább azt, hogy te ki vagy, hogy mennyire hatalmas, fenséges Isten vagy. És hadd láthassuk magunkat is helyesen. Őrizd meg bennünket, Urunk, valóban az elbizakodottságtól. De őrizd meg attól is, hogy elcsökkedjünk, hogy szinte magunkat is a földbe tapossuk, és aztán ez megbéníthasson bennünket, és megakadályozhasson a neked való szolgálatban. Úgy kérünk, hogy teremts újjá bennünket, újíts meg bennünket, külön-külön is, és újíts meg közösségeinket is. Így imádkozunk mindkét gyülekezetért. Így imádkozunk azért, hogy a gyülekezetek minden tagja hadd tapasztalhassa meg ezt, amiről most itt szó volt, hogy elég nekünk a te kegyelmed, és merjünk így élni, merjünk ebből is ezzel élni. Hadd mutathassunk rád így, ebben a városban, a bennünket körülvevő világban. És imádkozunk így, Urunk, a városunkért, annak vezetőiért. Imádkozunk azokért, akik között végezzük a munkánkat, akik között sokat forgolódunk, hogy ők is megláthassanak lelki szemükkel téged, hogy rácsodálkozhassanak, hogy vágyakozzanak a közeledbe. Hadd lehessen útjelző tábla, Urunk, hogy vezethessük, segíthessük őket, hogy oda találhassanak hozzád. Kérünk téged, hogy te légy velünk most a hétvégén is. Úgy kérünk téged, hogy te szenteld meg az elhunyt szeretteinknek az emlékezésünket is. Úgy imádkozunk azért, hogy ez is neked tetszően történhessen. A Szentlélek erejével és józanságával. És kérünk, hogy te áld meg a vasárnapi Isten tiszteleteket is, itt is. És te áld meg a református Isten tiszteletet is. És te légy mindenhol, ott, ahol majd hangzik az ige, te tedd hatalmassá személyessé. Kérünk, hogy légy őriző pásztorunk most az éjszakában is. Hallgass meg imádságunkat kegyelmesen, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te jöjjön el a tavasságunk, legyen meg a tavasságunk, amint a mennyben, úgy a Föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az elvétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége, világossága maradjon mindnyájunkkal. Ámen.
annak az oka, hogy ilyenkor reformáció istentiszteleten egy igehirdetés után egy előadás is elhangzik, annak az az oka, hogy Ilonkával megegyeztünk abban, hogy mind a református, mind az evangélikus egyház tanuló és tanító egyház, amiért is nagyon fontosnak látjuk azt, hogy bizony az, ami itt történik reformáció istentiszteleten, mindig valami szemelvény, mindig valami igazsága, valami jelen valósága csillanjon fel annak itt közöttünk, a budaörsi reformátusok és evangélikusok között, hogy miért és hogyan és milyen körülmények között indult el a reformáció, ennek milyen igazságai vannak, és hogy ezek hogyan újíthatnak meg bennünket a mai napig is, hiszen az egyik reformációi alapel az pontosan az, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak mindig meg kell újulnia. És Ecclesia Semper Reformanda, ez többféle fordításban is létezik, én most így mondtam, és ezért van ilyen előadás. És most pedig egy olyan cím van, amit én egyáltalán nem választottam volna. Azért választottam, mert velem ezt választották, és mivel szeretem a kihívásokat, ezért utána néztem ezeknek a dolgoknak. Közös bizottságunk, református evangélikus testvéreknek fölállt már jó néhány évvel ezelőtt, és 2017-ig minden esztendőnek meghatározta a témáját, tehát tematikus esztendőkkel készülünk 2017-re, reformáció ünnepének 500. évfordulójára. Igen, hogyha Isten engedi és élünk, akkor ott lehetünk ezen a nagy ünnepségen. Reformátor elejét elindították a reformáció. Luther Márton kifüggesztette a 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel elindult a reformáció. Nem azzal, hogy ő az utolsó kalapácsütés után azt mondta, hogy na, induljon a reformáció, hanem azzal leginkább, amit ez a megmozdulása elindított. És 2010-ben reformáció és a nyilvánosság volt, reformáció és a szabadság 2011-ben, reformáció és a nők 2012-ben, 2013-ban, nem fogjátok elhinni, reformáció és a tolerancia. Már most szeretjük ezt a témát. 2014, reformáció és a kultúra, ez valamilyen jobb. 2015, reformáció és az oktatás, ez nagyon jó, ez nagyon fontos. 2016, reformáció és nemzet, ez is nagyon-nagyon fontos. Reformáció és ünnep 2017. Remélem aztán a reformáció folytatódik, és talán egyszer kerül szó egyházunk között arról is, hogy reformáció és megtérés, reformáció és megigazulás, reformáció és újjászületés, reformáció, és még nagyon sok minden bibliai gondolatot elő lehetne itt venni, kedves testvérek. De miért? És amikor én először ezt meghallottam, ezt a kérdést, illetve ezt a címet, hogy reformáció és tolerancia, dühös voltam, megmondom őszintén. Azért, mert ezt a szót, hogy tolerancia, kifejezetten egy 20. századi műszónak tartom, hogy a demokrácia egyik részének, hogy toleráljuk egymást, és tökéletesen félreérti a mai egyház is, a mai világ is azt, hogy mit jelent a tolerancia, és mi ennek a lényege igazából. Majd meg fogjuk vizsgálni a bibliai gyökerét is, nem lesz olyan hosszú testvérek kitartás. Egyébként pont ezt jelent a tolerancia, kitartás. Úgyhogy toleráljátok, kedves testvérek, jó? Miért? Miért pontosan erről van szó? Azért, mert manapság úgy gondolom nagyon sokat beszélnek erről, olyan általános erénynek tüntetik föl, ami a demokrácia és a békés egymás mellett élés alapvető kritériuma lenne. Ezzel együtt az igaz keresztényben mindenképpen meg kell, hogy legyen a tolerancia, és hogyha nincs, akkor nyilvánvalóan képmutató az ember. Azonban mindannyian érezzük, hogy ez nincs így rendben, ez a megfogalmazás és gondolat, pedig érezzük ránk nehezedő világnak és más felekezeteknek, vagy más vallásoknak az elvárásait. Mondván, hogy a szeretet az toleráns, de vajon a nagy kérdés, hogy hogyan és meddig? Ha keresztény emberként bizonságot akarok tenni Krisztusban, mint megváltomban vetett hitemről, azon a demokrácia ellenesnek, intoleránsnak bélyegeznek engem, hiszen behatolok másnak az intéz szférájában. Ma is hallottam rádióban, voltam a Budaörs rádióban 3-tól 4-ig, vagy 2-től 3-ig, elnézem. Ott voltam minden esetre, és a riporter kérdezte ezeket a dolgokat, hogy mit jelent a vallás az én számomra, és pontosan ezt a gondolatot is mondtam neki, hogy a vallás egyáltalán nem magánügy, hiszen Jézus Krisztus arról szólít föl bennünket, hogy tegyünk tanítványra minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevében, és tanítván őket. Tanítván, és aztán jön a Szentlélek, aki azt a tanítást, amit tanítottak nekünk, megeleveníti, és igazzá teszi mindazt, amit az Isten, az Úr Jézus Krisztus által mondott nekünk. És beigazolódik, hogy az mégiscsak úgy van, és valóban megtapasztaljuk most már azt, amit hittanos korunkban tanultuk meg, hogy elég néked az én kegyelmem. És most ez az ige hirdetés is megerősítette a mi számunkra, és ezekben az években ugyanúgy megerősített mindannyiunk számára, de csak akkor, hogyha valóban teljes mértékben, úgy, ahogy az ige hirdetésben is hallottuk, rábízzuk magunkat az Istenre, mert ő elég nekünk, ő eleget ad nekünk, ő gondoskodik rólunk és felülünk. De hogyha erről mi bizonságot teszünk, akkor már átlépünk olyan határokat, amelyeket a demokrácia igazán nem enged meg. Érdemes beszélni arról, hogy hol van a mi ingerküszöbünk is. Természetesen zacskó csörgetés, negró cukornak bontása. Hallottam itt is volt, és nem adtak nekem pedig köhögök. Jó, most nem azért, ezt most csak viccből mondom, kedves testvérek. De képzeljük el magunkat a műpában, vagy valami ilyen helyen, vagy az Isten tiszteleten. Ugye? Hát ez teljesen természetes. Hol van az inger küszöb? Nagyon alacsonyan, azonnal is ezek a szúrós nézések. Egyszer volt egy nagyon kedves hölgy, bejött ide hozzánk a gyülekezetünkbe, és aztán valakinek a helyét elfoglalta, és aztán szóltak neki, hogy üljön odébb, aztán odébb ült, aztán a végén már egészen olyan nagyon mondta nekem, beszélgettünk utána, olyan nagyon meg kellett erőltetnie magát, hogy oda tudjon figyelni az ige hirdetésre, mert már annyi mindent kapott ez alatt a rövid időszak alatt, mert körülbelül óra 20, óra 25 között kezdődik el az evangélikus istentiszteleten az ige hirdetés, az alatt a 20-25 perc alatt már annyit kapott, hogy legszívesebben kiment volna a templomból, de hát aztán mégiscsak maradt. Hála Istennek! Elég volt neki az, amit kapott, és nem tudom, hogy által hitének azon a magaslatán, hogy azt tudja mondani, hogy ez bizony olyan, amit ki kell állnom, toleránsnak kell lennem. De vajon mi, keresztények, mennyire vagyunk toleránsak egymással? Szempillantások, észrevételek, megjegyzések és figyelmeztetések. Hol a határ és hogyan alakulnak ki ezek a határok? Hogyha a kegyesség, a hitünknek a gyakorlása átvitele a hétköznapi életbe, hit gyakorlati megélés, a módját értjük ez alatt, látásmódunk, ahogy beszélünk, ahogy imádkozunk, amilyen szokásokkal élünk, a toleranciát egyfajta türelemre való készségnek látjuk, akkor az alapkérdésünk az így fogalmazható meg, milyen elméleti és milyen gyakorlati határok között kell türelemmel elviselni a más kegyességűt, a másikat, és mi az a határ, ahol a különbözőség már tűrhetetlen. Pál apostol nagyon egyértelműen leírja ezt az Efezusi levél 5. fejezetében, és bizony eléggé intoleránsnak hangzik, világossá teszi, hogy mit nem lehet türelemmel elviselni. A bűn szintén sokszínű, valóságával szemben határt húz, parázdaság, részegesség, bálványimádás, szitkozódás, stb. Még hosszan sorolja a Pál apostol. Ne tartsatok kapcsolatot az ilyennel, mondja a végén Pál apostol. Hol van tehát a határ ebben a kérdésben? Mielőtt egy egész konkrét példát mondunk, néhány bibliai igazságot vizsgálunk meg. Több kifejezést is hallunk arra a latin kifejezésre, a tolerancia, vulgátában, tehát a latin fordításban megnéztem, nagyon sok görög megfelelője van annak, hogy mit is nevez toleranciának a latin a latin Biblia, például azt, hogy anekdóteron az azt jelenti, hogy kibírni, vagy elviselni. Azt mondja Jézus Máté Evangélium a 10. fejezetében, hogy elviselhetőbb lesz Sodoma és Gomorra sorsa. Na ez toleráns. Ez például itt ezt a szót használja a latin kifejezés. Aztán van egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy cipelni, vinni a nehéz terhet. Ezt is jelenti az eredeti. Kibírni, állni a sarat, így fogalmaznánk ma. Elordozni, eltűrni, elviselni. Ezek a gazdag jelentésű tolerancia szavai. Bizony. Aztán 2 Korintus 1.6-ban, ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. Hát valóban érezzük, hogy az a szó, amit a mai kor megfogalmazott, és a demokrácia zászlajára gyönyörűen fölhízett, hogy tolerancia, és legyünk egymással toleránsak, az valami egészen más értelemben van a Bibliában. A Bibliában tökéletesen ezzel összedolgozik ez a kifejezés, abban, amit az ige hirdetésben hallottuk, hogyha Istentől vesszük ezeket a dolgokat, ahogyan ő megpróbálja a hitünket, ahogyan az ő vezetése alatt és az ő útját mindig szüntelenül magunk előtt látva, ha lehet csak néhány lépést megvilágít bennünket, vagy megvilágítja az utunkat az Isten igéje, ha lehet, akkor hosszabb, egy nagyobb kagyarig előre bevilágítja az Isten jelenlét a mi életünket. Mindegy, de az ő vezetése alatt, ha vagyunk, akkor egészen más tolerálni ezeket a dolgokat, mint az, hogy egyik napról a másikra élünk, és igazából nem élünk Isten vezetése alatt, mert akkor nagyon-nagyon valóban nagyon lecsökken a mi tolerancia küszöbünk. Akkor nagyon hamar ingerlékenyek leszünk, hogyha nem vagyunk vezetés alatt. Éppen ezért ez a szó, fogadjátok el egymást szeretetben, ahogyan Pál apostol írja, ez a hit és ez a szeretet, ez egyáltalán nem választható el egymástól. Majd erről egy kicsit később. És most konkrétan egy ige alapján. Jelenések könyvének 2. fejezetében, a 20. versben és a 21. versben ezt olvasjuk. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábel, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja a szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek, pedig adtam időt neki, hogy megtérjen, de nem akart megtérni paráznosságából. A legfigyelemre méltóbb ebben a sorozat, a felsorolásban az aprócska szó, hogy és szeretet és hit, erről beszéltem az előbb, szolgálat és álhatatosság jellemzi ezt a gyülekezetet itt Tiatirában, és ez köti össze nagyon szép tulajdonságokat. Arról beszél Jézus, csodálatosan megszólítja őket, hogy nagyon tetszik az, amit csináltok. Hosszú tűrűek vagytok, és szolgálatotok van, és a kegyességetek nyilvánvaló az emberek előtt. És ezek a vonások önmagukban is alkalmasak lennének arra, hogy Jézus valóban megdicsérje őket, és elég tárja a gyülekezet elé, hogy mennyire figyeli az ő életüket. Ez a gyülekezet az, amely tulajdonképpen a 2. század végére már alig tudunk róla, hogy egyáltalán létezett volna valami más. Nagyon sok kézműves, különböző posztókészítő, képfestők, meg ilyesmik voltak, vagy bíborárosok voltak. Több példát is tudunk a Bibliából erre, hogy kik származtak innen, vagy kik voltak, akik érintették ezt a várost. Nagyon sok információk van a Biblián belül is erről a városról, de aztán a 2. század végére, ahogyan a Római Birodalom belső informátorai jelentik, szinte nem is hallunk róla, sőt, egyáltalán nem. Mi tette egy gyülekezetet azzá, hogy egy időben Jézus megdicséri őket, hogy igen, nagyon helyesen cselekedtek, és a ti cselekedeteitek, azok mindig egyértelműek mindenki számára, de aztán 200 évvel később, szűk 200 évvel később a gyülekezetről nem hallani semmit, sőt, Jézus megfedi őket. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt. Eltűröd, hogy tolerálod Jezábelt. Azt, aki nyilvánvalóan nem így hívták, azt a valakit, aki a maga tanításával, a maga gondolkodásával, a maga kegyességével félre tántorította, vagy eltántorította a hittől, az igaz hittől ezeket a testvéreket ott ebben a gyülekezetben. Hol van a tolerancia határa, hogy Jézus először megdicséri ezt a toleranciát, hogy hirdeti az evangéliumot, hogy egy ilyen városban, ahol minden kézművességnek, minden foglalkozásnak, minden vallásnak megvan a maga istene és a maga bálványa, és aztán imádkoznak a fő isteneikhez, és ott van egy pici maroknyi gyülekezet, amelyik szeretettel fogadja a megtört szívűeket, amelyik eledelt azt, amelyik kedvességgel fordul a másikért, amelyik imádkozni tud a másikért, és aztán egyszer csak ugyanez a tolerancia átcsap valamibe, amiről Jézus Krisztus azt mondja, hogy de az a panaszom ellened. Hol vannak ezek a határok, kedves testvérek? És ez nagyon fontos, hogy ezt mi magunk is állandóan és szüntelenül lássuk mi magunk is. Hogy tanító és tanuló egyház vagyunk. Tehát a saját hitünkkel, a szentírásunkkal teljes mértékben, tökéletesen tisztában legyünk. A mai napon kimentünk a temetőbe, édesapám sírjához. Itt van édesapa eltemetve. És kimentünk egy kicsikét ott rendbe raktunk, gyermekekkel együtt voltunk. Abban a pillanatban oda jött hozzánk egy Jehova tanúja. Átadott nekünk egy ilyen kis traktátust, hogy miről szól is az örök élet, meg így, meg úgy, meg amúgy, és hogy jön majd az ítélet, és ezekre a dolgokra hallgattuk egy kicsi ideig, és aztán így a réka, az ilyen szókimondó a három közül, azt mondja, apa, mikor mondod már neki, hogy hiszünk Jézusban? Hát mondom, kisnál mindjárt akartam volna kezdeni, de hát, ja, és akkor azonnal mondja, igen, mert Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, és ő az út, az igazság és az élet. És az, hogy ő Isten volt, és mert tudtam, hogy mi a gyenge pontja ennek az egésznek, ugye, hogy ők nem mondják azt, hogy Jézus Krisztus Isten, hanem csak ő egy tanító. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy de hát akkor az egész megváltásnak semmi értelme nincsen. És egyszer van egy nagyon kedves testvérünk, az Apologia intézetet vezeti, református testvéreket javaslom, hívjátok meg, nagyon jó estéket tud tartani, apologetika témában, Szala Jandrásnak hívják, és ő mondta egyszer azt, hogy tudja nagyon jó, van Jehova, azt mondta, hogy mondjuk, nem mondjuk azt, hogy Jehovista, Jehova tanulja, barátja van, azt mondta, ismerőse van. Azt fogalmazta meg, hogy soha senki ilyen sokat nem adott még ilyen kevésért. Mert ugye a 144 ezer ilyen Magyarország, ők üdvözülnek. És a Jehova tanulja azért járnak itt, és nézik a szép lakásokat, hogy na, majd ő kiválasz, hogy majd ott fog élni a földi paradicsomban. Mert hogy újjá lesz teremtve minden. És ők ezt komolyan gondolják. Tehát nem az örök élet van megígérve nekünk, nem az a színről színre látás, az Isten országának teljes kiterjedésítése. És ezért ők mit csinálnak? Prédikálnak és mennek és szüntelenül csinálják, amit mellesleg nekünk is kellene csinálni. Soha senki nem adott ennyit ilyen kevésért. Meddig lehet ezt tolerálni? Sír, rendbetétel, közepette, amikor a család együtt van, beszélgetünk Géza papáról, igen, az volt az ő íróasztala. Ó, három évvel később születtél, mint hogy ő meghalt volna, de te viszont két évet ismerted, amikor lerátottad az asztalterítőt és a forró kávé az ölében, és ő akkor is fölcsimogatta a fejestédet kicsi sacikán, meg ezek a dolgok. És erről a dolgokról beszélgetünk ott a sír környékén, hogy ismerjük a nagyapjukat fényképről, történetekről, hogy ez ne szakadjon meg, és akkor jön a Jehova tanúja, és kifordít minket a békességünkből, hát nem fordított ki, hanem beszélgettünk vele addig, míg szegény ellen menekült. Szörnyen toleránsak voltunk vele. De ha a keresztény nincsen tisztában a saját hitében, azzal, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és azzal, hogy ők a legjobb szándékkal Jézus Krisztus váltságművét, az ő golgotai kereszten elvégzett váltságát kisebbítik, vagy teszik semmisé. Mert vagy jelent valamit, vagy semmit. És hogyha ő nem Isten, na jó, de nem erről megy tovább most ez a dolog, de nem erről akarok beszélni. hanem a toleranciával. Ha ezzel nem vagyunk tisztában, és nem ismerjük a saját szentírásokat, amiben annyi aláhúzás van, mert megtapasztaltuk, hogy elég néked az én kegyelmem. Ha most megkérdezném, de nem kell ezt megtenni, természetesen. Mindenkinek a saját Bibliájában egész biztos, hogy 90%-a jelenlévőknek föl tudná tenni a kezét arra a kérdésre. Mondjátok el nekem, testvérem. Alá van húzva az igét. Ez az ige. Ez az ige alá van húzva a ti Bibliátokban. Én egész biztos vagyok benne, hogy sokan föltennék a kezüket. Mert ez nagyon fontos, ez az ige. És nagyon megnyugtat mindannyiunkat. Mert újra és újra, mikor új Bibliát veszünk sok-sok év után, miután szétolvasunk egyet, ezek az első igék közé tartoznak, amiket újra és újra alá kell húznunk. Hogy megerősítse bennünket az Isten szent lelke. Tehát sok keresztény embernek, most folytatom az előadást, nem van hívva, sok keresztény embernek és közösségnek lett már csapdájává a történet során ez a fajta egyoldalúság. Szeretet hit nélkül, szolgálat álhatatosság nélkül bizony nagyon is tévútra vezető lehet. Ha például testvéri szeretet nevében mindent, még a bűnt is tolerálni kezdjük és elnézzük egy családon vagy egy gyülekezeten belül, annak mindig súlyos következményei vannak. Hányszor hallgatjuk el ezt a szeretetnek a jegyében. De a szeretet pont nem az. Hát Krisztus is mit művelt? Akkor nem mondta volna el, hogy sötétségben vagytok. Akkor nem mondta volna azt a bénának először, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. Hanem csak megsimogatja a buksiát, és azt mondja, fülébe súgy, és azt mondja, figyelj, vedd már fel az ágyadat, aztán menjél. Mert meg tudta volna tenni. De itt ő a bűnbocsánatért jött. Az egésznek a lényegért, testvére. És mi pedig szó nélkül hagyjuk ezeket a dolgokat. Nem mondjuk el. Hányszor voltam én is nagyon kényelmetlen helyzetben. Családi ebédnél, szilveszterkor, amikor összegyűlik a család, vagy valami ilyesmi, és akkor megesszük ezt a rengeteg töltött káposztát. És akkor beszélgetünk, hogy kivel mi történik. Jönnek a debreceniek, meg jönnek a nem tudom én kik, jönnek a távoli rokonságból, összegyűlünk mamánál, vagy náluk, vagy ilyesmi helyeken, és akkor beszélgetünk. Hallgatjuk az összetört életeket, és mi pedig látjuk azt, hogy minden csak azért van, mert nem elég az Istenek a kegyelme. De azt, hogy már ezt elmondjuk, ahhoz már túl sok töltött káposzta van bennünk. Ahhoz már túl toleránsak vagyunk, és nem tudjuk elmondani, hogy azért az Isten szent rendje azért mégiscsak ez. Azért szabjuk magunkat ehhez, mert ez bennünket is megtartott. És titeket is ez fog megtartani. És szégyeljük az Isten igényét. Toleránsak vagyunk a bűnnel, elfogadjuk a bűnt, és azt hiszük, hogy ugyanez a magatartás megfelelő az Istennel kapcsolatban is. Mi toleráljuk egymás marhaságait és disznóságait, de ugyanakkor pedig elvárjuk az Istentől azt, hogy ő is tolerálja a mi dolgainkat. Majd megbocsát az Isten. Hát természetesen. Így vagyunk ezzel. A bűnös számára nincs, aki felmutassa a szabadulás lehetőségét. Mert mindent egyből élből és egyből csípőből mondunk. Ez is hihetetlen rossz szokásunk. Mert egyből vitatkozunk. Nem pedig arra gondolunk, hogy mire vezet bennünket a hit és a szeretet. Hogy hogyan mutassuk meg a szabadulásnak az útját, és hogyan volt ez a mi életünkben, ha már van egy bizonságunk róla. Vagy ha nincs, akkor emlékezzünk, újra és emlékezzünk. A reformáció pontosan erre emlékeztet bennünket, hogy emlékezzünk vissza a forrásokhoz, ad fontes el. Újra és újra vegyük elő azt, és ne térjünk ki belőle. Luther Márton a mindennapi megtérésről beszélt. Nem arról nagy élményről, amikor megfordul az embernek az élete, mondjuk a damaszkuszi úton, nem egyszerűen erről van szó. Minden nap indulj ki az Istennel, és minden nap járj az Istennel, és minden nap érkezz meg az Istennel. A bűn bűnös számára, tehát nincs, aki felmutassa a szabadulás lehetőségét, és közben az egész közösség is megfertőződik. De fordítva is számtalan tragédia keletkezett már abból, hogy volt ugyan tisztának vélt tanítás, betű szerint idézett törvény, csak éppen megbocsátás, az elszenvedés, a feloldozás, az eltűrés, a szeretetben való hordozás hiányzott. Mert a szeretet itt nélkül elvtelen, gyökértelen érzelgőségé válik, a hit szeretet nélkül pedig bigottságá, fanatizmussá, kegyetlenségé fajul. Ez az, amikor az ember csak elvár a másiktól, mondja, még ha igazat is, de szeretetlenül teszi. Nem véletlen tartozik össze a szeretet nagy parancsolatában ez a kettő. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erőből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Amíg Tiatirában nem vált el ez a kettő egymástól, addig minden rendben volt. Tehát itt van. Valószínűleg ez történt. Nem emlékeztek már. Nem emlékeztek már, hogy hogyan kapták. Nem emlékeztek arra, hogy ők is kegyelemből részesültek. Nem emlékeztek, szeretetlenné váltak. És elkezdtek tolerálni olyan dolgokat, amiket nem lehetett volna. Megdöbbentő, hogy ez a gyülekezet, amelyről előbb még olyan szép dolgokat mondott el Jézus, melyik felvizsgál. Előbb még azt láttuk, hogy ahol a szeretethez hit párosul, ahol a szolgálat álhatatossággal fonódik egybe, ott jól működik a tolerancia, ott valóban szeretett közösség van, ott kegyelem és megbocsátás légköre uralkodik. Ha azonban ezek elválnak egymástól az igazi szeretet helyét, mindent eltűrő, elvtelen, szabad erőség váltja fel. A tolerancia így már nem a kegyelem és a megbocsátás evangéliumi lelkületét jelenti, hanem megalkulást a bűnnel, kiegyezést a világ lelkületével. Az az Isten, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, kegyelmet és megbocsátást hirdet minden hozzáforduló bűnös számára, de ez sosem jelenti azt, hogy Isten egyetértene a bűnnel, vagy azt elfogadná és tolerálná. Mert ő azt is látja, amifelett sokan szemet hunynak, amis módon értelmezett tolerancia jegyében. Ő azt is szóvá teszi, amit sokan elhallgatnak. Ő azt is elutasítja, amit sokan eltűnnek. És talán éppen ez az a krisztusi út, amit nem tudunk végigjárni. Jézus nem tolerálta a bűnt. Annyira nem tolerálta, hogy éppen a bűn következményében, a hitetlenség következményében és a felejtés következményében megölték őt a Golgotai kereszten. És talán ez hiányzik legtöbbünkből, és ez hiányzik legtöbbünk családjából is, hogy nem vagyunk képesek, nem vagyunk hajlamosak arra, hogy akár a keresztre is menjünk értük. Ez a szabadság, ez az önfeláldozás nincs meg bennünk, inkább tolerálunk. Inkább őrült módon törelünk, tolerálunk. Amikor a gyülekezet a kompromisszumok útját keresi, úgy tűnik, Jézus nem ismer semmilyen kompromisszumot. Akkor tehát erény a tolerancia a gyülekezete számára, vagy éppen ellenkezőleg csapda a tolerancia. Mindenekelőtt azt kell megértenünk, hogy Isten az övét nagyon félti. A 10 parancsolatban is azt mondja magáról, hogy ő egy féltően szerető Isten vagyok. Illetve ezt mondja magáról. Ez pedig nem féltékenységet jelent, hanem azt, hogy a bűn az ördög hatalmától félti azokat, akiket nagyon szeret és drága áron megvásárolt. Az Ószövetség lapjai sokszor olvasunk ezeken arról, hogy úgy félti a népét a pogány bálványimádás veszélyétől, mert tudja, hogy a bálványok nem képesek segíteni rajta. A proféták sok kritikája, fedő beszéde is ezt a célt szolgálta, hogy egyedül az Úrban bízzanak, és őt imádják, kizárólag neki akarjanak engedelmeskedni, és ő akkor vigyáz rájuk, és gondot visel róluk, megmenti őket a legnehezebb helyzetekben is. Itt, ebben az újszövetségi profétai iratban is sincs másról szó, mint ennek a féltő szeretetnek a megnyilvánulásáról. Mert amikor Jézus szól, akkor vezetni akar bennünket. Akkor föl akarja emelni a fejünket. Akkor látást akar adni nekünk. Az még kegyelmű idő. Úgy tűnik, hogy Tiatirában is volt egy olyan asszony, aki parázsaságra, Istentől való bűtlenségre, bálványimádásra csábította az Úr szolgáit. Az Úr legfőbb kifogása gyülekezettel szemben, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít. határa van a toleranciának, vagy inkább mondhatjuk kegyelmi időnek is. Ez egy nagyon fontos így, hiszen Jézus Krisztus ezt mondja, így fogalmaz. Pedig adtam időt neki, hogy megtérjen, de nem akart megtérni paráznaságából. Mi is lehet ez a gyülekezet romboló, hamis tanítás, rombolt lelkület? Ti a tudjáról tudjuk, hogy milyen hihetetlen multikulturális társadalom volt. Meddig komoly kihívást jelentett tehát a gyülekezet tagjainak, hogy hivatásuknál fogva tagjai ezeknek a céheknek, vagy manufaktúráknak, akkor vajon szabad-e részt vennünk ezeknek az erkölcstelen alkalmaknak, szeánszoknak a lehetőségei? Meddig lehet elmennünk a munkatársaikkal való közösségvállalást illetően, és ezen a ponton valóban azt látjuk, hogy mennyire modern ez a Biblia, a mi szentírások, és mennyire nincs új a nap alatt. Hiszen hány is hány vállalat és multicég rendez mai viszonyok közepette és hasonló céges bulikat. Valószínűleg voltak a tiatírai gyülekezetben is olyanok, akik azt mondták, nem lóghatunk ki a sorból, alkalmazkodni kell a környező világhoz, különben koldusbotra jutunk. Nem kockáztathatjuk a cégbeli tagságunkat, az egzisztenciánkat, a karrierünket emiatt. Ha bármelyen az, aki lakomán kellett részt venni ahhoz, hogy az üzleti életben sikeresek és elismertek legyenek, hát azt is megtették. És aztán nagyon komolyan, nehezen, kevesen vállalták föl ennek az egésznek a konfliktusát. A mi gyülekezetünkben van egy nagyon kedves házaspár, presbiter a férfi, és kedves testvérek, a cégvezetés őt, mint egy alkalmazottat arra kényszerítette, hogy írjon alá olyan szerződést, ami egy EU-s pályázathoz kellett, ami nem valósult meg, de hát egy pénzmosás lett volna a cég szempontjából. És ezt a dolgot ő hazavitte a feleségével, megimádkozta, és azt mondta, hogy ő ezért nem, ő ezt nem írhatja alá, ezt az iratot. Nos, ezzel meg másnap a munkahelyre, még aznap közölték vele, éppen egy esztendővel ezelőtt történt a dolog egyébként, hogy október 31-ével akkor viszontlátással. És természetesen otthon éppen érkezett a második gyermek. Ja nem, addigra már megvolt. Most már a harmadik, akkor már úgy volt a harmadik, ja igen, még nem kereszteltük meg. Mindig annyi gyerekük van. Mondták, hogy a feleségével leültek, és csak azt tartotta őket meg, hogy szüntelenül imádkoztak, mert állandóan újra és újra jött a kísértés, hogy revidálják az álláspontjukat, és visszamenjen a céghez bocsánatot kérni, mert hónapok teltek el úgy, hogy nem kapott munkát a fiatalember. És a gyülekezet segítsége, a nagy gyülekezet segítsége, a szülőknek, nagyszülőknek a segítsége kellett, hogy átvészeljék azt az időszakot, és aztán február végére az állami munkáját kapta meg ez a fiatalember. Azóta is ott dolgozik, nagyon Isten továbbra is így legyen. De nem csak erről van szó, hanem megismerni azt éles helyzetben, amiről az ige hirdetés is szólt. Elég néked az én kegyelmem. Éles helyzetben megtudni, hogy miről van szó. A baj és az igazi gond az volt, hogy a gyülekezetek ezeknek a kereszténységtől idegen tanításoknak engedett és megtűrte ezeket házon belül is. Az Úr panasza az eltűrés, vagyis a tolerancia volt. Mi is ezt olyan népszerű igényt halljuk megfogalmazni a hívő élet felé. Légy toleráns, legyél elnéző, légy türelmes, még hited, ne akadályozzon meg semmiben sem. Mi az, amikor valaki ezt mondja neked, hogy a hited miben akadályoz meg? Mert engem a hitem felszabadít, arra, hogy szolgáljam az Isten. Nem korlátoz engem semmiben sem. Mert az Isten szent lelke nem úgy működik. Nem baj az, hogyha hiszel Jézusban, de foglalj el más idegen dolgokat is. Legyél toleráns. Azt is fogadd el, az értékek eszmük között verseny zajlik, keresztényeknek. Keresztények ezt nem tolerálhatják, nem tűrhetik el, mert nem ilyen isteneket ismerték meg. Ő nem osztozik senkivel az Úr. Ő vele nem lehet senki és semmi sem egyenlő. A tiatirai gyülekezet eltűnt, tolerált, és idegen és romboló tanításokat fogadott be, ezért fedette meg őket az Úr. Krisztus ma arra hív mindannyiunkat, hogy ez ne így legyen közöttünk. Nem eltűrni, hanem csendesen elfogadni kell ezeket az oly divatos dolgokat, hanem néven nevezni, kimondani, és eldönteni, és tisztában lenni azzal, hogy a mi hitünk viszont mi diktál ennek érdekében. És végül az utolsó ponton reformátori elejünk. Reformált hitükkel, a Bibliára alapozott hittel át kellett gondolniuk, mint Luther Mártonnak, mint Kávin Jánosnak is, hogy mivel lehetett toleráns és mivel nem. A reformáció válasz az volt a sokféleség kihívására, hogy a Szentíráshoz és annak közepéhez Krisztushoz igazított mindent, visszatért az igei alapokhoz, mint valami tengely körül fordult meg ezzel minden, Lutherben is és Kávinban is, ami a Szentírással ellentmondásban volt, sőt, ami a Szentírás egyedül Krisztus egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből elvét elhomályosította, azzal bizony intoleráns volt. Így hagyta el az érdemszerző zarándoklatokat, cselekedeteket, ezért helytelenítette az ereklyék tiszteletét, ezért értelmezte át a bőjt korabeli jelentését. Érdekes látni, hogy ebből a szempontból is különbözött. Azért a két reformátori irányzat a kálvini szigorúsággal és Luthernek a megengedő dolgaival kapcsolatban. Hiszen ő éppen, hogy a reformáció legelején továbbra is szerzetesnek tartotta magát. Az ágostai hitvallás, amit később írt, már egészen más hangot üt meg, bár ezt ugye Melanchthon Fülöp fogalmazta meg. A 7. és 8. cikkeiben foglalkozik az egyház fogalmával. Maga a megfogalmazás fontos iránytű lehet témában. Az egyház az evangélium tanításában és a szentségek helyes kiszolgáltatásában kell, hogy egy legyen. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások mindenütt egyformák legyenek. Mi az alapja és a határa a toleranciának? Isten igéjében megfogalmazott, az apostoli korban kipróbált, a reformációban újra felfedezett, egyszerű képek adják ma is a használható választ. Krisztusra építve egy ház, egy ház. Az Úr felelőssége alatt egy test vagyunk. Egyedül őt hitben középen tartva, evangéliuma és szentségei őrzésével vállalhatjuk egymást eltérő hitszokásait. Ebben a sokszínű egységben szövetkezhetünk, hogy a lélek segítségével intoleránsak maradjunk minket megkörnyékező bűnnel szemben, és ellenállunk minden olyan szellemiségnek, amely megváltó kegyelmébe vetett hitünkből kimozdítana. Kedves testvérek, eddig az előadás. Tudom, hogy a teljesség igénye nélkül szólalt meg ebben a témában. Nagyon sok mindent olvastam én is hozzá, hogy ezt a szöveget el tudjam most mondani közöttetek. Azon kellene ezzel az üzenettel kérem Bettinát, hogy kapcsolja be az orgonát és az áró énekeknek énekeljükkel, hogy miközben az egész világ azt harsogja felénk, hogy legyünk toleránsak, maga a világ nem toleráns. A világon belüli emberekkel, se a pénzvilágban, se a politikában, sehol nem azok. Kedves testvérek, mi is Krisztuson csüngjön a mi lelkiismeretünk, a hitünk, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, aminek még időt kell adni, és mi az, amit kezdettől fogva el kell utasítani. Minden a szeretetnek és a hitnek a mércé alapján történik meg gyülekezeteinkben. Most pedig, kedves testvérek, az alkalom lezárásaképpen énekeljük el a kitűzött énekünket.